From the Conference Center at Temple Square in...
Önök az utolsó napok szentjeinek. Jézus Krisztus Egyháza 182. éves általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői, az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatja. Az eseményre a világ minden tájáról érkeznek egyháztagok és tisztségviselők, hogy tanácsot és útmutatást kapjanak az egyház vezetőitől. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.
President Dieter F. Uchtdorf,
ezt Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 182. éves általános konferenciájának első ülésén. Üdvözöljük az egyháztagokat és barátainkat, akik itt vannak velünk a konferencia központban, és azokat is, akik világszerte csatlakoznak hozzánk, bárhol is legyenek. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, engem kért fel az ülés levezetésére. Köszöntjük az általános felhatalmazottakat és általános segédszervezeti elnökségeket, akik a konferencián végig jelen lesznek. Ezen az ülésen a zenét a Tabernákulum kórus szolgáltatja. Vezényel Mac Wilberg és Ryan Murphy, orgonán kísér Clay Christiansen. A kórus a Fenn a magas hegyen című himnusszal nyitotta meg az ülést, most pedig elénekli a Dicsérd az Urat szívből című himnuszt. A nyitóimát John B. Dickinson elder mondja a 70-ektől.
Our kind and eternal heavenly Father, we humbly
Szerető mennyei atyánk, alázattal hajtunk most fejet előtted ezen az első gyűlésen, az általános konferencián. Nagyon hálásak vagyunk neked, fiadért, Jézus Krisztusért, és az ő engesztelő áldozatáért, melyet az egész emberiségért végzett. Nagyon hálásak vagyunk az utolsó napokban az evangélium visszaállításáért, ahogyan azt az ősi proféták is megígérték nekünk. És kérünk, hogy egy különleges áldásoddal légy Monson elnökön, és áld meg az ő tanácsosait és a 12 kvórumát, és mindazokat, akik most ezen az ülésen részt vesznek valamilyen formában, és a konferencia többi ülés szakán. Imádkozunk, hogy a te lelked velünk legyen, miközben hallgatunk és tanulunk, és miközben alkalmazzuk azokat a dolgokat, melyeket tanítanak nekünk, és amelyre emlékeztettek most bennünket. Most neked ajánljuk ezt a gyűlést, a te fiad, a te szent fiad nevében. Ámen.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet Thomas S. Monson.
Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk szeretett profétákat, Thomas S. Monson elnököt. A beszél után a kórus elénekli a Vidám lehet ösvényed című himnuszt. Ezt követően örömmel hallgatjuk Boyd K. Packer elnököt, a 12 apostol kórumának elnökét. Őt Cheryl Esprin nőtestvér követi, aki az elemi általános elnökségének második tanácsosa. Ezután a 70-ek elnökségéből Donald L. Hallström elder szól hozzánk. Monson elnök.
On one occasion, I saw a speaker stand. He was out of town.
Egyszer láttam egy beszélőt, aki vendégként vett részt egy gyűlésen. Balra nézett, jobbra nézett, ránézett a közönségre, körülnézett, majd pedig elment. Azt hiszem, hogy én ezt most nem fogom megtenni. Szeretett fivéreim és nővéreim, most, hogy újra összegyűlünk az Egyház általános konferenciája alkalmából, köszöntelek benneteket, és szeretetemet fejezem ki irántatok. Hat havonta találkozunk, hogy megerősítsük és bátorítsuk egymást, vigaszt nyújtsunk egymásnak, és építsük egymás hitét. Azért vagyunk itt, hogy tanuljunk. Néhányan közületek talán válaszokat keresnek kérdéseikre, és az életükben felmerülő kihívásokra. Vannak, akiknek csüggedéssel vagy veszteségekkel kell megküzdeniük. Mindenki megvilágosodhat, illetve erőt és vigaszt kaphat, miközben érzi az Úr lelkét. Ha az életetekben változtatnotok kell valamin, kívánom, hogy ösztönzésre és bátorságra lejjetek annak megtételéhez, miközben a konferencián elhangzó, sugalmazott szavakat hallgatjátok. Mindannyian újítsuk meg azon elhatározásunkat, hogy mennyei atyánk érdemes fiai és leányaiként élünk. Továbbra is álljunk ellen a gonosznak, akárhol is találkozunk vele. Mi áldottak vagyunk, hogy ebben az időben jöhetünk a földre. A világ hosszú történelmének egy csodás időszakában. Habár nem tudunk mindannyian egy helyen összegyűlni, lehetőségünk van a konferencia eseményeit a televízió, rádió, műhold és internet, sőt még a mobileszközök csodáján keresztül is követni. Bár különböző nyelveket beszélünk, és különböző területeken élünk, egyek vagyunk, egy a hitünk, egy a tanunk, és egy a célunk. A 182 évvel ezelőtti szerény kezdetek óta jelenlétünk ma már világszerte érződik. E nagyszerű ügy, melyért munkálkodunk, tovább fog terjedni, és közben életeket áld és változtat meg. Nincs az a cél, nincs az az erő sehol a világon, amely megállíthatná Isten munkáját. Bármi is történjék, e nagyszerű cél meg fog valósulni. Emlékeztek Joseph Smith proféta látnoki szavaira. Nincs az a szentségtelen kéz, amely megállíthatná a munka haladását. Tombolhat az üldöztetés, összefoghat a csőcselék, gyülekezhetnek a hadseregek, és rágalmazhatnak hamis vádakkal, Isten igazsága azonban bátran, nemesen és függetlenül fog előre haladni. Amíg minden földrészt át nem jár, minden égövet meg nem látogat, minden országban végig nem söpör, és minden fülben el nem hangzik. Míg Isten céljai meg nem valósulnak, és a nagy Jehova azt nem mondja, A munka elvégeztetett. Sok dolog van ma a világban, ami nehéz és kihívásokkal teli, kedves testvérek, de sok olyan is van, ami jó és felemelő. Ahogy azt a 13. hittételünkben kijelentjük, ha van bármi, ami erényes, szép, jónak mondott, vagy dicséretre méltó, akkor törekszünk azokra a dolgokra. Tegyünk mindig így. Köszönöm a hiteteket, és az evangélium iránti odaadásotokat. Köszönöm, hogy szeretettel és odafigyeléssel vagytok egymás iránt. Köszönöm az egyház községeitekben, gyülekezeteitekben, szövegjeitekben és kerületeitekben nyújtott szolgálatotokat. Az ilyesfajta szolgálat teszi lehetővé az Úrnak, hogy elérje céljait itt a Földön. Köszönetemet fejezem ki azért a kedvességért, amellyel fogadtok bármerre járok is. Köszönöm nektek az értem mondott imáitokat. Éreztem ezeket az imákat, és mélységesen hálás vagyok értük. Fivéreim és nővéreim, most azért jöttünk ide, hogy útmutatásban és sugalmazásban részesüljünk. Sok üzenetet fogunk hallani a következő két napban. Biztosíthatlak benneteket, hogy azok a férfiak és nők, akik szólni fognak hozzátok, a menny segítségét és útmutatását kérték üzeneteik elkészítése során. Sugalmazás útján kapták mindazt, amit meg fognak osztani velünk. Mennyei atyánk törődik mindannyiunkkal, és tudja, hogy mire van szükségünk. Töltsön el bennünket az ő lelke, miközben részt veszünk a konferencia eseményein. Ez az én őszinte imám. Urunk és szabadítónk, Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
years ago on a cold night on the train.
Japánban évekkel ezelőtt egy vasútállomáson valaki bekopogott a hálókocsim ablakán. Egy hideg éjszakán. Egy didergő kisfiú állt ott, rongyos ingben, feldagadt álla köré pedig egy koszos rongy volt kötve. Fejét rühes sebek borították, és egy rozsdás bádogedény, és egy kanál volt nála, ami az árván maradt kóduló gyerekek jelképévé vált. Amint megpróbáltam kinyitni az ajtót, hogy pénzt adjak neki, a vonat elindult. Soha nem felejtem el azt az éhező kisfiút, aki ott állt a hidegben, üres bádog tájával a kezében. De azt sem tudom elfelejteni, hogy milyen tehetetlennek éreztem magam, amint a vonat lassan elindult, ő pedig ott maradt a peronon. Évekkel később, fenn a perui andokban lévő Cuscóban, éj Theodor Tuttle Elderrel úrvacsorai gyűlést tartottunk egy hosszú, keskeny teremben, aminek az ajtaja az utcára nyílt. Este volt, és nagyon hideg. Miközben Tuttle Elder beszélt, egy 6 éves körüli fiúcska tűnt fel az ajtóban. Csupán egy szakadt pólót viselt, ami ugye térdéig ért. Bal oldalon állt egy kis asztal, rajta egy tányér úrvacsorához előkészített kenyérrel. Ez az éhező, árva utca gyerek meglátta a gyerek a kenyeret, és a fal mellett próbált oda settenkedni. Már majdnem elérte az asztalt, amikor egy asszony a sorok közül meglátta. Egy szigorú fejmozdulattal kitessékelt a fiút az éjszakába. Elfojtottam fájdalmas sóhajomat. Később a fiú visszajött. A fal mellett topozott, és a kenyérről rám emelte tekintetét. Amikor már közel járt ahhoz, hogy az asszony ismét megláthatta volna, én kinyújtottam a karomat. Ő pedig odaszaladt hozzám. Az ölembe vettem. Aztán jelképesen beültettem Tuttle Elder székébe. Az áróima után nagy bánatomra. Az éhes kisfiú kiviharzott az éjszakába. Amikor hazatértem, megosztottam ezt az élményt Spencer W. Kimball elnökkel. A történet mélyen meghatotta, majd ezt mondta. Egy egész nemzetet ültettél az öletbe. Ezután többször is azt mondta nekem, ez az élmény jóval nagyobb jelentőséggel bír, mint gondolnád. Miközben már közel 100 alkalommal jártam a latin-amerikai országokban, mindig ennek a kisfiúnak a tekintetét kerestem az emberek arcán. Most már tudom, hogy Kimball elnök mire is gondolt. Egy másik didergő kisfiúval Salt Lake City utcáin találkoztam, egy újabb, hidegtéli éjszakán. Éppen egy szállodából jöttünk kifelé egy karácsonyi vacsoráról. Az utcán 6 vagy 8 hangoskodó kisfiú közeledett felénk. Mindegyiküknek már otthon, és nem ebben a hidegben kellett volna lennie. Az egyikükön még kabát sem volt. Gyorsan szögdécselt, hogy melegen tartsa magát. Ezután eltűnt az utca végén, és kétségtelen, hogy olyan kis rozog a lakás és ágy felé vette az útját, mely nem biztosított számára elég takarót, hogy melegen tartsa. Este, amikor betakarózom, mindig imádkozom azokért, akiknek nincs egy meleg ágyuk, ahova hazatérhetnének. A második világháború végén Oszakában állomásoztunk Japánban. A város romokban állt, az utcát törmelék, szemét és bombák által ütött kráterek borították. Habár szinte mindegyik fa kiszakadt a helyéről, néhányuk megtépázva ugyan, de továbbra is bátran állt, hogy néhány galján levelet fakasszon. Egy kopott, színes kimonót és papucsot viselő kislány éppen sárga platánleveleket gyűjtött szorosan egy csokorba. A kisgyermek látszólag mit sem vett észre az őt körülvevő pusztulásból, miközben a romok között bugdácsolva új leveleket keresgélt a gyűjteményébe. Megtalálta az egyetlen szépséget, amely megmaradt a saját világában. Talán úgy fogalmazhatnánk, hogy ő volt az egyetlen szép dolog a világában. Amikor rágondolok, az valahogy mindig megerősíti a hitemet. Ez a gyermek a reményt testesítette meg. Mormon azt tanította, hogy a kisgyermekek Krisztusban élnek, és nem szükséges bűnbánatot tartaniuk. A századforduló táján 2 misszionárius az Egyesült Államok déli részén lévő hegyekben munkálkodott. A hegytetőről egy nap egy csoportnyi embert láttak, egy távolabbi tisztáson gyülekezni. Mivel a misszionáriusoknak nem túl gyakran adódott alkalmuk ilyen sok embernek prédikálni, elindultak lefelé a tisztáshoz. Egy vízbe fulladt kisfiú temetésére gyűltek össze. A fiú szülei egy lelkészt hívtak, hogy az majd gyászbeszédet mondhasson a fiúk mellett. A misszionáriusok a háttérben álltak, miközben a vándorló lelkész a gyászoló édesapa és édesanyja felé fordulva hozzálátott a prédikációhoz. Ha a szülők vigaszt vártak, e papírruhába öltözött férfitől akkor nagyobb kellett csalódniuk. Szigorúan megdolgálta őket, amiért nem keresztelték meg a kisfiút. Mindig halogatták ezt, vagy ezért, vagy azért, és most már túl késő volt. Mindenféle kertelés nélkül megmondta nekik, hogy a kisfiúk pokolra került, az ő hibájukból. Őket kell okornia, a fiúk végtelen gyötrelméért. A beszéd végeztével is, miután betemették a sírt, az elderek odamentek a gyászoló szülőkhöz. Mi az Úr szolgálói vagyunk, mondták az okogó édesanyának. És egy üzenetet hoztunk az ön számára. Miközben az okogó szülők hallgatták őket, a két elder a kinyilatkoztatásokból olvasott fel nekik. Majd bizonyságot tettek az élők és az elhunytak megváltását szolgáló kulcsok visszaállításáról. Kicsit azért egyet érzek ezzel a lelkésszel. A tőle tehető legjobban az általa birtokolt tudás és világosság fényében végezte a dolgát. Azonban sokkal több minden van, amit még megoszthatott volna. Ott van az evangélium teljessége. Az elderek vigasztalóként, tanítókként, az Úr szolgáiként, valamint Jézus Krisztus evangéliumának felhatalmazott papjaiként érkeztek. A gyermekek, akikről beszéltem, mennyei atyánk összes gyermekét jelképezik. Az Úrnak öröksége a gyermekek. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. Egy élet megteremtése hatalmas felelősség a házaspárok számára. A halandóság egyik kihívása, hogy érdemes és felelősségteljes szülők legyünk. Sem a férfi, sem pedig a nő nem képes egyedül gyermekeket hívni a világra. Úgy lett elrendelve, hogy egy gyermeknek két szülője legyen, édesapja és édesanyja. Semmilyen más minta vagy folyamat nem veheti át ennek a helyét. Egyszer régen egy asszony könnyes szemmel mesélte el nekem, hogy még főiskolás korában egy igen súlyos hibát követett el barátjával. A fiú intézkedett az abortusz felől. Később aztán, miután befejezték tanulmányaikat és összeházasodtak, sok gyermekük született. Az asszony elmondta nekem, hogy most, amikor a családjára és a gyönyörű gyermekeire tekint, mennyire gyötrelmes számára azt az üres helyet látni lelki szemei előtt, ahonnan az egy gyermek hiányzott. Amennyiben ez a házaspár megérti és alkalmazza az engesztelést, tudni fogják, hogy ezek a tapasztalatok, valamint a velük járó fájdalom eltörölhető. Nincs olyan fájdalom, amely örökké tartana. Igaz, hogy az élet nem mindig könnyű vagy igazságos, de ez szándékosan van így. A bűnbánat, valamint a tartós remény, melyet a megbocsátáshoz mindig megéri az előfeszítést. Egy másik fiatal pár könnyek között mesélte nekem, hogy éppen az orvostól jönnek, aki azt mondta nekik, hogy soha nem lehet saját gyermekük. A hírek hallatán majd megszakadt a szívük. Meglepődtek, amikor azt mondtam nekik, hogy tulajdonképpen szerencsések is. Kíváncsiak voltak, hogy miért is mondok én ilyet. Elmondtam nekik, hogy az ő helyzetük sokkal jobb, mint más olyan pároké, akik képesek lennének szülőké válni, mégis visszautasítják ezt, és önző módon kerülik a felelősségvállalást. Azt mondtam nekik, legalább szeretnétek gyermekeket, és ez a vágy sokat jelent majd az érdeketekben, a földi és az azutáni életetekben, mert lelki érzelmi stabilitást nyújt. Végül, mivel akartatok gyermekeket, csak nem lehetett sokkal jobb helyzetben lesztek, mint azok, akiknek lehetett volna, de nem akartak. Mások pedig nem is kötnek házasságot, és így gyermekük sem születik. Néhányan rajta kívül állókok miatt egyedülálló anyaként vagy apaként nevelik gyermekeiket. Ezek átmeneti helyzetek. A dolog örökkévaló rendjében az igaz lelkű vágyakozás be fog teljesedni, ám nem mindig a halandóságban. Ha csak ebben az életben reménykednünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Az egyházban minden tevékenység végső célja az, hogy egy férfi és a feleség A férfi a feleségével és a gyermekeivel boldog legyen otthon, védelmet élvezve az evangélium tantételei és törvényei által, és biztonságban összepecsételve az örökkévaló papság szövetségeiben. A férjeknek és a feleségeknek meg kell érteniük, hogy az első számú elhívásuk, melyből soha nem lesznek felmentve, egymás iránt, majd pedig gyermekeik iránt szól. A szülői mi volt egyik legnagyobb felfedezése az, hogy a gyermekeinktől sokkal többet tanulunk arról, hogy mi is számít igazán, mint amennyit a szüleinktől. Valaha is tanultunk erről. Megtanuljuk felismerni az Ézsaiás jövendőléséből lévő igazságot, miszerint egy kisgyermek vezeti majd őket. Jeruzsálemben előhíván Jézus egy kisgyermeket közéjük állíta, vala azt, és mondta: bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. Jézus pedig mondta: hagyjatok békét a kisgyermeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy jöjjenek, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. És kezeit rájuk vetvén eltávozék onnét. A mormon könyvében olvashatunk Jézus Krisztusnak az új világba tett látogatásáról. Meggyógyította és megáldotta az embereket, majd megparancsolta, hogy a kisgyermekeket vigyék oda hozzá. Nefi így írt erről: oda vitték tehát kisgyermekeiket, és köré rakták őket a földre, és Jézus állt középen, és a sokasság utat engedett, még mindet oda nem vitték hozzá. Ezután azt parancsolta a népnek, hogy térdeljenek le. A kisgyermekekkel körülvéve a szabadító is letérdelt, majd imádkozni kezdett mennyei atyánkhoz. Az ima után pedig könnyekre fakadt, majd vette a kisgyermekeiket egyenként, és megáldotta őket, és imádkozott értük az atyához. És miután ezt megtette, ismét könnyekre fakadt. Teljesen megértem a szabadítónak a gyermekek iránt kifejezett érzéseit. Sokat tanulhatunk az ő példájának követése által, mely során imádkozunk értük, megáldjuk és tanítjuk ezeket, a kicsinyeket. A 11 gyermeket számláló családunkban én a 10. voltam. Nem tudok róla, hogy akár édesapám, akár édesanyám valaha bármilyen előkelő elhívásban szolgált volna az egyházban. Szüleink a legfontosabb elhívásukban szülőkként szolgáltak hithűen. Édesapánk igaz lelkűségben vezette az otthonunkat, sohasem félelemmel vagy haraggal. Édesanyánk gyengébb tanácsai pedig csak megerősítették édesapánk erőteljes példáját. Amennyire látjuk, az evangélium erőteljes hatást gyakorolt a Peker család mindegyik tagjának életére, és mindegyik utánunk következő generáció életére is. Remélem, hogy majd engem is olyan jó apaként ítélnek meg, mint édesapámat. Mielőtt meghallanám azokat a szavakat mennyei atyámtól, hogy jól vagyon, remélem, hogy először, majd földi apámtól hallom őket. Sokszor eltűnődtem azon, hogy miért is hívtak el apostolnak, majd pedig a 12 apostol kóruma elnökének, annak ellenére, hogy egy olyan otthonból származom, ahol az apát ma kevésbé tevékenynek neveznénk. A 12-ek közül nem én vagyok az egyetlen, akire illik ez a leírás. Végül azonban megértettem és megláttam, hogy talán pont e körülmények miatt kaptam ezt az elhívást. És értem azt is, hogy mindenben, amit csak az egyházban teszünk, miért kell vezetőként lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülők és a gyermekek családként tudjanak együtt időt tölteni. A papsági vezetőknek ügyelniük kell arra, hogy az egyházat családbaráttá tegyék. Számos olyan dolog van a Jézus Krisztus evangéliuma szerinti életben, amit nem lehet oly módon mérni, ahogyan azt mondjuk a részvételi éveken tesszük. Épületekkel, költségvetésekkel, programokkal és eljárásokkal foglaljuk le magunkat. Eközben pedig nagyon könnyű figyelmen kívül hagyni Jézus Krisztus evangéliumának a valódi lelkületét. Gyakran jönnek oda hozzám és mondják: Peker elnök, nem lenne jó, ha esetleg... Én ilyenkor általában félbeszakítom őket, és nemet mondok, mivel azt gyanítom, hogy valamilyen új tevékenységet vagy programot szeretnének felvetni, ami további időbeni vagy anyagi terhet róna a családra. A családdal töltött idő szent, melyet védelmezni és tisztelni kell. Arra buzdítjuk az egyháztagokat, hogy tanúsítsanak elkötelezettséget családjuk iránt. Amikor összeházasodtunk, a feleségemmel eldöntöttük, hogy a családunkba születendő gyermekeket a születésükkel és felnevelésükkel járó felelősséggel fogjuk fogadni. Idővel ők is saját családokat alapítottak. A házasságunk során kétszer is előfordult, hogy kisfiunk születésekor az orvos azt mondta, nem hiszem, hogy ez a gyermek megmarad. Erre mindkét alkalommal úgy reagáltunk, hogy akár a saját életünket is odaadnánk, hogy kicsünk fiunk megmentse a sajátját. Felajánlásunk során azonban rászméltünk arra, hogy mennyi atyánk is ugyanilyen odaadással van mindannyiunk iránt. Mi felséges gondolat. Most életünk alkonyán Pekernő testvérrel már értjük, és tanúbizonyságunk van arról, hogy a családok örökké együtt lehetnek. Miközben betartjuk a parancsolatokat, és teljes mértékben az evangélium szerint élünk, védelemben és áldásban lesz részünk. Gyermekeinkkel, unokáinkkal és dédunokáinkkal is azért imádkozunk, hogy növekvő családunk minden egyes tagja ugyanilyen odaadással legyen e becses kisgyermekek iránt. Édesapánk és édesanyák, amikor majd legközelebb a karotokban ringattok egy újszülött gyermeket, mélyebb bepillantást nyerhettek majd az élet rejtelmeibe és céljaiba. Jobban meg fogjátok érteni, hogy az egyház miért olyan, amilyen, és hogy a család miért a legalapvetőbb szervezet az időben és az egész örökkévalóságban is. Megosztom veletek bizonyságomat, hogy Jézus Krisztus evangéliuma igaz, és hogy birtokunkban van a megváltás terve, a boldogság terve, és a családok számára. Erről teszem bizonyságomat. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Az évek múlásával életem számos részlete elhalványul, ám gyermekeink születésének emléke ma is élénken él bennem. A menny oly közelinek tűnt, és ha erősen koncentrálok, szinte érzem ugyanazt az áhítatot és csodát, melyet minden alkalommal átéltem, amikor a drága újszülöttek egyikét a karjaimba helyezték. Gyermekeink az Úrnak örökségei. Ő mindegyiküket ismeri, és tökéletes szeretettel szereti. Milyen szent felelősséget helyez ránk mennyei atyánk szülőkként, hogy vele együtt segítsünk az ő választott lelkeinek azzá válni, akivé tudja, hogy képesek válni. Gyermekeink felnevelésének isteni kiváltsága sokkal nagyobb felelősség annál, mint amivel az Úr segítsége nélkül meg tudnánk birkózni. Ő pontosan tudja gyermekeinknek, mit kell tudniuk, mit kell tenniük, és kivé kell válniuk ahhoz, hogy visszatérjenek a jelenlétébe. A szentírásokon, a profétáin és a szent lelken keresztül konkrét utasításokat és útmutatásokat ad az édesanyáknak és az édesapáknak. Egy Joseph Smith profétán keresztül adott utolsó napi kinyilatkoztatásban az Úr arra utasítja a szülőket, hogy tanítsák meg gyermekeiknek megérteni a bűnbánat, a Krisztusba vetett hit, a keresztelkedés, valamint a Szentlélek ajándékának tanát. Figyeljétek meg, az Úr nem csak azt mondja, hogy tanítsátok meg a tant, utasítása így szól, tanítsuk meg gyermekeinknek megérteni a tant. A Zsoltárok könyvében ezt olvashatjuk. Adj megértést, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből. Ahhoz, hogy megtanítsunk gyermekeinknek megérteni a tant, többet kell tennünk az információk puszta átadásánál. Segítenünk kell gyermekeink szívébe helyezni a tant úgy, hogy az lényük részévé váljon, és egész életük során visszatükröződjön a jellemükben és a viselkedésükben. Nefi azt tanította, hogy a Szentlélek feladata az, hogy elvigye az igazságot az emberek gyermekeinek szívéhez. Szülőkként az a feladatunk, hogy minden erőnkkel olyan légkört teremtsünk, melyben gyermekeink érezhetik a lélek hatását, majd pedig segítsünk nekik felismerni, hogy mit éreznek. Emlékszem, évekkel ezelőtt egy nap felhívott telefonon a lányom, Michelle. Elérzékenyülve ezt mondta. Anya, a leghihetetlenebb élményem volt Ashleyvel. Ashley a lánya, aki akkor 5 éves volt. Michelle elmesélte, hogy aznap reggel Ashley és a 3 éves Andrew folyamatosan civakodtak. Az egyik nem akart osztozkodni a játékon, a másik pedig odaütött. Miután segített a gyerekeknek kibékülni, Michelle átment a másik szobába a kisbabához. Hamarosan Ashley rohant be hozzá mérgesen, hogy Andrew már megint nem hagyja játszani. Michelle emlékeztette Ashley-t a családi es során tett ígéretükről, hogy megpróbálnak kedvesebbek lenni egymáshoz. Megkérdezte Ashley-től, szeretne imádkozni és segítséget kérni mennyei atyától, mire a még mindig mérges Ashley nemmel válaszolt. Amikor megkérdezte tőle, hogy hiszi-e, hogy mennyei atya válaszol az imájára, Ashley azt felelte, nem tudja. Édesanyja arra kérte, azért próbálja meg, és kislányát kézen fogva letérdelt vele. Michelle azt tanácsolta Ashley-nek, kérje mennyei atyát, hogy segítsen Andrew-nak osztozni a játékon, neki pedig kedvesebbnek lenni az öccséhez. Annak gondolata, hogy mennyei atya segítsen a kisöccsének osztozni, felkelthette Ashley érdeklődését, mert elkezdett imádkozni, és először Andrew számára kért segítséget. Majd amikor azt kérte, hogy mennyei atya segítsen neki kedvesnek lenni, elkezdett sírni. Ashley befejezte az imát, majd arcát édesanyja vállába temette. Michelle átölelte és megkérdezte, miért sír. Ashley azt felelte, nem tudja. Ekkor édesanyja ezt mondta, azt hiszem, tudom, miért sírsz. Jó érzések vannak benned. Ashley bólintott, mire édesanyja így folytatta. A lélek az, aki segít így érezned. Mennyei atyánk így mondja el neked, hogy szeret téged, és segíteni fog neked. Megkérdezte Ashley-től, hogy elhiszi-e azt, és azt, hogy mennyei atyánk képes segíteni neki. A kislány könnyes szemmel azt felelte, elhiszi. Olykor az a legerőteljesebb módja annak, hogy megtanítsuk gyermekeinknek megérteni a tant, hogy az adott pillanatban átélt körülmények között tanítjuk őket. E pillanatok spontán és váratlanul adódnak, és a családi élet hétköznapjai során történnek. Gyorsan tovaszálnak, ezért résen kell lennünk, és fel kell ismernünk a tanítási pillanatot, amikor a gyermekeink valamilyen kérdéssel vagy aggodalommal fordulnak hozzánk, amikor nehezen jönnek ki a testvéreikkel vagy a barátaikkal, amikor uralkodniuk kell a haragjukon, amikor hibáznak, vagy amikor döntést kell hozniuk. Ha készen állunk, és hagyjuk, hogy a lélek irányítson ezekben a helyzetekben, gyermekeinket hatékonyabban és érthetőbben tudjuk tanítani. Azok a tanítási pillanatok is legalább ilyen fontosak, melyek a gondosan megtervezett alkalmak során adódnak, például a családi ima, a családi szentírás tanulmányozás, a családi est és a többi családi program alatt. Minden tanítási helyzetben akkor a legmélyebb a tanulás és a megértés, amikor az békés és szeretettel teli légkörben történik, ahol a lélek jelen van. Körülbelül 2 hónappal ezelőtt, hogy gyermekei betöltötték volna a 8. életévüket, egy édesapa minden héten időt szánt arra, hogy felkészítse őket a keresztelőjükre. A lánya azt mondta, hogy amikor ő rákerült a sor, kapott egy naplót az édesapjától, majd leültek együtt, csak ők ketten, és megbeszélték, illetve megosztották egymással az evangélium tantételeivel kapcsolatos érzéseiket. Rajzoltatott vele egy szemléltető ábrát is, melyen megjelölték a halandóság előtti létet. E földi életet, valamint minden egyes lépést, amelyet meg kell tennie ahhoz, hogy visszatérjen mennyei atyához és vele éljen. Édesapja bizonyságát tette a szabadulás tervének minden egyes lépéséről, miközben megtanította azt neki. Amikor leánya felnőttként visszagondolt erre az élményére, azt mondta, soha nem fogom elfelejteni apám szeretetét, amikor azt az időt velem töltötte. Azt hiszem, ez az élmény volt az egyik legfőbb ok, hogy bizonyságom volt az evangéliumról, amikor megkeresztelkedtem. Céltudatos és állandó erőfeszítést követel úgy tanítani, hogy gyermekeink megértsék. Tantételek és példa által is kell tanítani, különösen úgy, hogy segítünk gyermekeinknek a tanultak szerint élni. Harold B. Lee elnök azt tanította, ha nem tapasztaljuk meg valamely evangéliumi tantétel alkalmazását, akkor sokkal nehezebb hinni abban a tantételben. Én először akkor tanultam imádkozni, amikor a családommal letérdeltünk a családi imához. Miközben hallgattam a szüleim imáit, és segítettek nekem elmondani első imáimat, megtanultam az ima nyelvezetét. Megtanultam, hogy beszélhetek mennyei atyámhoz, és útmutatást kérhetek tőle. Édesanyám és édesapám minden egyes reggel összehívtak minket a konyhaasztal köré, és reggeli előtt letérdeltünk egy családi imához. Minden étkezésnél imádkoztunk. Esténként lefekvés előtt letérdeltünk a nappaliban, és családi imával zártuk a napot. Habár gyermekként még sok mindent nem értettem az imával kapcsolatban, az imádkozás olyannyira beleivódott az életembe, hogy soha nem hagytam fel vele. Még mindig tanulok, és az ima hatalmáról való értésem még mindig növekszik. Jeffrey R. Holland elder ezt mondta. Mindannyian tudjuk, hogy az evangélium üzenet sikere azon múlik, hogy azt olyan módon tanítsák, értsék és éljék, hogy a benne rejlő boldogság és szabadulás ígérete megvalósulhasson. Az evangélium tanainak tökéletes megértése, élethossziglan tartó folyamat, és sorról sorra, előírásról előírásra, itt egy kicsit és ott egy kicsit történik. Miközben a gyermekek tanulnak, és a tanultak szerint cselekszenek, értelmük kitágul, ami további tanuláshoz, további tettekhez, és még nagyobb és maradandóbb megértéshez vezet. Akkor tudhatjuk, hogy gyermekeink kezdik megérteni a tant, amikor fenyegetés vagy jutalmazás nélkül látjuk azt megnyilvánulni a viselkedésükben és a cselekedeteikben. Amikor gyermekeink megtanulják megérteni az evangéliumi tanokat, önállóbbak és felelősségteljesebbek lesznek. Ők is kiveszik részüket a családot érő kihívások leküzdésében, és pozitívan járulnak hozzá otthonunk környezetéhez és családunk sikeréhez. Akkor tanítjuk gyermekeinket megértésre, amikor kihasználunk minden tanítási alkalmat, meghívjuk a lelket, példát mutatunk, és segítünk nekik a tanultak szerint élni. Amikor belenézünk egy apró újszülött szemébe, eszünkbe jut a dal. Isten gyermeke vagyok. Oly nagyon vágyom rá, hogy megértsem atyám szavát, míg időm le nem jár. Vezess engem, járj mellettem, mutasd az utat. Tanítsd meg, hogy mit tegyek, hogy vele éljek majd. Imádkozom, hogy így legyen Jézus Krisztus nevében. Ámen.
I love the gospel of Jesus Christ and the church of Jesus Christ.
Szeretem Jézus Krisztus evangéliumát és az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházát. Időnként az evangélium és az egyház kifejezéseket egymás szinonimájaként használjuk, pedig nem ugyanazt jelentik. Azonban valóban rendkívül szorosan kapcsolnak egymáshoz, és mindkettőre szükségünk van. Az evangélium Isten dicsőséges terve, melyben mi az ő gyermekeiként lehetőséget kaptunk, hogy elnyerjünk mindent, amivel az Atya rendelkezik. Ezt örök életnek hívják, mely Isten minden ajándéka közül a legnagyobb. A terv létfontosságú részét képezi a földi tapasztalatunk, ami a hit kifejezésének ideje, a bűnbánat ideje és az Istennel való megbékélés ideje. Tudva azt, hogy halandó gyengességeink rendkívül megnehezítik majd ezt az életet, hiszen minden dologban ellentétnek kell lennie, és hogy önmagunkat nem tudjuk megtisztítani a bűntől, szükség lett egy szabadítóra. Amikor Elohim, lelkünk örökké való Isten és Atya, elénk tárta a megváltás tervét, volt közöttünk egy, aki ezt mondta: itt vagyok, küldj engem. Ő volt Jehova. Mivel lelkileg és fizikailag egy mennyei atyától született, mindenható hatalommal rendelkezett, hogy legyőzze a világot. Mivel egy földi édesanyától született, ki volt téve a halandóság fájdalmának és szenvedésének. A nagy Jehovát Jézusnak is nevezték, és ezen felül megkapta a Krisztus címet is, mely azt jelenti messiás vagy felkent. Tetteinek megkoronazása az engesztelés volt, mely során Jézus, a Krisztus, mindenek alá leereszkedett, ami lehetővé tette számára, hogy mindannyiunkért megfizesse a váltságdíjat. Jézus Krisztus földi szolgálata idején megalapította az egyházat, mely fölépítetett az apostoloknak és a prófétáknak alapkövén. Az idők teljességének ezen adományozási korszakában az Úr visszaállította azt, ami egykor már létezett, Joseph Smithnek pedig konkrétan megmondta, hogy kezed által megalapítok egy egyházat. Jézus Krisztus volt egyházának a feje, és most is ő az. A földön pedig alapostoli felhatalmazással rendelkező proféták képviselik őt. Ez egy bámulatos egyház. A szervezetét, hatékonyságát és valódi jóságát mindazok méltányolják, akik őszintén törekednek rá, hogy megértsék. Az egyház rendelkezik programmal a gyermekek, a fiatalok, a férfiak és a nők számára egyaránt. Gyönyörű gyülekezeti házai vannak több mint 18 ezer szerte a világon. A földes szám szerint jelenleg 136 fenséges templom tarkítja, és további 30 áll építés alatt, vagy került bejelentésre. Több mint 56 ezer fiatal és kevésbé fiatal teljes idejű misszionárius szolgál 150 országban. Az egyház emberbaráti munkája csodás képet ad tagjainak nagy lelkűségéről. Jóléti rendszerünk gondoskodik az egyház tagjainkról, és egyedülálló módon buzdít önellátásra. Ebben az egyházban önzetlen, nem fizetett vezetőink vannak, és a szenteknek egy olyan közössége, akik hajlandóak egymás rendkívüli módon szolgálni. Az egész világon nincs semmi, ami ehhez az egyházhoz fogható. Amikor megszülettem, a családunk egy kicsiny kunyhóban élt, mely az egyház egyik pompás történelme gyülekezeti házának, a Honolulu tabernákulumnak a parkjában állt. Most kérek elnézést drága barátaimtól az elnöklő püspökségben, akik az egyházi ingatlanokat felügyelik, de kisfiúként az ingatlan minden egyes centiméterén fel, alá és átmásztam. A vízzel teli medence aljától kezdve, az impozánsan megvilágotott torony csúcsáig. Még a gyülekezeti ház telkén található hatalmas fügefák lelógó indáin is úgy ugrándoztunk egyikről a másikra, mint Tarzan. Az egyház volt mindenünk. Rengeteg gyűlésre jártunk még többre, mint most. Csütörtök délutánonként tartották az elemét. A segítségegyletű gyűlések kedden reggel voltak. Szerda esténként kerül sor a fiatalok közös tevékenységére. Szombat volt az egyházközségi tevékenységek napja. Vasárnap a fiatal férfiak és a férfiak reggel papsági gyűlésre mentek. Délben vasárnapi iskolán vettünk részt. Ezután este visszajöttünk az orvacsora gyűlésre. A sok jövésmenés és a gyűlések miatt úgy tűnt, hogy időnket az egyházi tevékenységek foglalják el egész vasárnap és a hét legtöbb napján is. Amennyire is szeretem az egyházat, gyermekkorom e napjaiban történt, hogy először éreztem meg, hogy ennél van még valami több is. Amikor 5 éves voltam, egy nagy konferenciát tartottak a tabernákulumban. Végig sétáltunk a lakóhelyünk melletti úton, át egy kis hídon, mely tiszteltett parancsoló gyülekezeti házhoz vezetett, és körülbelül a kápolna 10. sorában foglaltunk helyet. A gyűlésen David O. McKay, az egyház elnöke elnökölt és beszélt. Semmire nem emlékszem, amit mondott, de a látottak, és az ott érzett érzéseim emléke élénken él bennem. McKay elnök krémszínű öltönyt viselt, és hullámos, fehér hajával igencsak fejedelmi látvány nyújtott. A sziget hagyományaihoz híven háromsoros, vörös virágfüzért viselt. Miközben beszélt, éreztem valami nagyon erőteljeset és nagyon személyeset. Később megértettem, hogy amit éreztem, az a Szentlélek hatása volt. Elénekeltük a záróhimnuszt. Az Úr mellett kiáll. Megmutatunk most neked. Kérdésünk bátran cseng. Az Úr mellett kiáll. Közel 2000 ember által egyszerre énekelt szavak hatására, mely úgy tűnt, mintha egy pontosan hozzám szóló kérdés lenne, fel akartam állni, hogy azt kiáltsam, én. Vannak, akik az egyházi aktivitásra végső célként gondolnak. Ennek megvan a veszélye. Ugyanis lehetséges aktívnak lenni az egyházban úgy, hogy az ember inaktív az evangéliumban. Hadd hangsúlyozzam, az egyházban való aktivitás nagyon kívánatos cél, de nem elegendő. Az egyházban való aktivitás lelkivágyaink külsőleges megnyilvánulása. Ha eljárunk a gyűléseinkre, egyházi feladatokat kapunk és látunk el, és másokat szolgálunk, az szemmel látható. Ezzel szemben az evangélium dolgai általában kevésbé láthatók és nehezebben mérhetők, ám sokkal nagyobb örökkévaló jelentőséggel bírnak. Például az, hogy mennyi hitünk van valójában. Mennyire vagyunk bűnbánóak. Mennyire jelentőségteljesek a szertartások az életünkben. Mennyire összpontosítunk a szövetségeinkre. Megismétlem, szükségünk van az evangéliumra és az egyházra. Sőt, az egyház célja az, hogy segítsen az evangélium szerint élnünk. Gyakran eltűnődünk. Hogy lehet az, hogy valaki fiatal korában teljesen aktív az egyházban? Aztán, amikor idősebb lesz, már nem az. Hogy lehet az, hogy egy felnőtt, aki rendszeresen járt az egyházba és szolgálatot végzett, egyszer csak nem jár többé? Hogyan engedheti meg valaki, hogy csalódott egy vezetőjében vagy egy másik egyháztagban, hogy ez véget vessen az egyházban való részvételének? Az ok talán az, hogy ezek az emberek nem tértek meg eléggé az evangéliumhoz, az örökké valóság dolgaihoz. Három alapvető dolgot javaslok arra, hogy az evangélium váljon alapunká. Értsük meg mélyebben az istenséget. Az Istenség három tagjáról való alapos tudás és az irántuk való szeretet nélkülözhetetlen. Figyelmesen imádkozzunk az Atyához, a Fiú nevében, és törekedjünk a Szentlélek útmutatására. Állandó tanulás és alázatos elmékedés mellett folyamatosan építsünk ki megingathatatlan hitet Jézus Krisztusban. Mert hogyan ismerné az ember azt a mestert, aki idegen neki, és aki messze áll szíve gondolataitól és szándékaitól? Összpontosítsunk a szertartásokra és a szövetségekre. Ha van még bármely olyan nélkülözhetetlen szertartás az életünkben, mely elvégzésre vár, célzottan készüljünk fel azok elnyerésére. Ezután ki kell alakítanunk a szövetségeink szerinti élet szokását, teljes mértékben kihasználva az úrvacsora hetenkénti ajándékát. Sokan nem változunk meg rendszeresen annak tisztító hatásától, mivel hiányzik e szent szertartás iránti áhítatunk. Hozzuk egységbe az evangéliumot az egyházzal. Az evangéliumra való összpontosítás az egyházat még nagyobb áldássá teszi életünkben. Ha minden gyűlésünkre felkészülten jövünk, törekedve a tanulásra, méghozzá a tanulmányozás és a hit által is, a Szentlélek lesz a tanítónk. Ha azért jövünk, hogy szórakoztassanak bennünket, gyakran csalódottak leszünk. Spencer W. Kimball elnök egyszer megkérdezték, mit tesz akkor, ha egy unalmas urvacsorgyűlésen találja magát. Ezt felelte, nem tudom, soha nem voltam még olyanom. Életünkben vágynunk kellene arra, ami akkor történt, amikor az Úr eljött az új világ népéhez, és megalapította közöttük az egyházat. A Szentírásokban ezt olvashatjuk. És lőn, hogy az ő tanítványai így jártak keltek nefi minden népe között, és prédikálták Krisztus evangéliumát minden népnek azon földszínén, és a népek megtértek az Úrhoz, és csatlakoztak Krisztus egyházához. És így áldott lett annak nemzedéke és népe. Az Úr azt szeretné, hogy az egyházának tagjai teljesen megtérjenek az ő evangéliumához. Ez az egyetlen módja, hogy a lelki bizonyságban legyünk most, és örökre boldogok lehessünk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
A
kórus és a gyülekezet most közösen elénekli a Mély Szilárd Alap az Isten igéje című himnuszt. Az éneket követően Paul E. Kaliker elder szól hozzánk a 70-ektől. Őt Dallin H. Oaks elder követi a 12 apostol kórumából. Az ő beszéde után a kórus elénekli itt a Szeretet szól című éneket.
This is the 182nd annual General Conference.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 182. éves általános konferenciája.
I love being with the full-time missionaries.
Nagyon szeretek a teljes idejű misszionáriusokkal lenni. Telve vannak hittel, reménnyel és őszinte jószívűséggel. Missionáriusi élményük olyan, mint egy 18-24 hónapba csomagolt apró élet. Lelki újszülötteként komoly tudással érkeznek, majd pedig érett felnőttként távoznak, akik készek legyőzni bármi és minden eléjük helyezett akadályt. Nagyon szeretem az odaadó időskori misszionáriusokat is, akiket átjár a türelem, a bölcsesség és a nyugodt magabiztosság. Ők az álhatatosság és szeretet ajándékát hozzák az őket körülvevő fiatalos lendületbe. Együtt munkálkodva, erőteljes, álhatatos, jóraindító erőt jelentenek, komoly hatást gyakorolva a saját életükre és mindazok életére, akiket megérint az ő szolgálatuk. Nemrégiben két ilyen nagyszerű ifjú misszionárius hallottam az élményeikről és erőfeszítéseikről beszámolni. Említést tettek azokról, akikkel aznap találkoztak, és akik közül néhányan nyitottak voltak, mások pedig kevésbé. Ezt kérdezték, hogyan segíthetnénk mindannyiunkban kialakítani azt a vágyat, hogy többet akarjanak tudni mennyei atyánkról? Hogyan tudnánk segíteni nekik, hogy érezzék a lelket? Hogyan tudnánk segíteni nekik, hogy tudják, szeretjük őket? Lelki szemeim előtt láttam ezeket a fiatal embereket, úgy 3-4 évvel a missziójuk után. Elképzeltem, hogy megtalálták az örökkévaló társukat, és ahogy éppen egy eldre kórumában szolgálnak, vagy egy csoport fiatal férfit tanítanak. Ekkor pedig ugyanezeket a kérdéseket már nem az érdeklődőikkel, hanem a kórumuk tagjaival, vagy azokkal a fiatal férfiakkal kapcsolatban teszik fel, akiket a gondjaikra bíztak. Láttam, hogy a misszionáriusi élményeiket miként alkalmazhatják mintaként mások táplálására az egész életükön át. Amikor ezen igaz lelkű tanítványok seregének egyes tagjai világszerte visszatérnek a saját hazájukba, kulcsfontosságú szereplőkké válnak az egyház megalapítására irányuló munkában. Nagyon köszönjük nektek, ti hithű misszionáriusok. A Mormon könyvében Lehi proféta talán ugyanazokat a kérdéseket tette fel, mint ez a két misszionárius. Amikor fiainak az általa kapott utasítására és látomásra adott válaszát hallgatta. És így Lámán és Lemuel lévén a legidősebbek zúgolottuk atyuk ellen. És zúgolottak, mert nem ismerték annak az Istennek a cselekedeteit, aki teremtette őket. Talán mindannyiunk érezte már azt a reményvesztettséget, amit Lehi is érzett a két legidősebb fiával kapcsolatban. Amikor egy tévútra tévedő gyermekkel, egy magát el nem kötelező érdeklődővel, vagy egy leendő elderrel van dolgunk. Lehihez hasonlóan a mi szívünk is megduzzad, és ez a kérdés tölti be. Hogyan segíthetnék neki érezni a lelket, és hallgatni rá, hogy ne sodorják el a világ zavaró tényezői? Két szentírás is eszembe jut, mely átsegíthet minket a zavaró tényezőkön, és segíthet, hogy érezzük az ő szeretetének erejét. Nefi a saját példáján keresztül elárulja, mely kulcs nyitja a tanulás kapuját. Ezt mondta, én, Nefi, hatalmas vágyjal rendelkezvén az iránt, hogy Isten rejtelmeit megismerjem, fohászkodtam a tehát az Úrhoz, és íme ő meglátogatott engem, és meglágyította a szívemet, úgyhogy én mindazokat a szavakat elhittem, amit atyám mondott. Nem lázadoztam tehát ellene, mint a fivéreim. Amikor feltámad az ismeret iránti vágyunk, lelkünkkel képesek leszünk meghallani a menny hangját. Minden misszionárius, szülő, tanító, vezető és egyháztag küldetése és felelőssége szertenni erre a vágyra, majd pedig táplálni azt. Amikor érezzük, ahogy ez a vágy kialakul a szívünkben, felkészülté válunk arra, hogy a második szentírás különösen hasznos legyen számunkra. 1831. júniusában, amikor az egyház korai vezetői elhívásokban részesültek, Joseph Smith azt a kinyilatkoztatást kapta, hogy a sátán szerte jár a földön, megtévesztve a nemzeteket. Ahhoz, hogy ez zavaró hatással szemben felvehessük a harcot, az Úr azt mondta, hogy ad nekünk egy mintát minden dologban, hogy ne tévesszenek meg bennünket. A minták olyan sablonok, irányvonalak, ismétlődő lépések vagy ösvények, melyeket követnünk kell, hogy Isten céljával összhangban cselekedhessünk. Ha így teszünk, alázatosak, éberek és képesek leszünk megkülönböztetni a Szentlélek hangját a bennünket félrevezető és zavaró hangoktól. Az Úr azután ezt mondta: aki hatalmam alatt megremeg, az erősét étetik, és dicséret és bölcsesség gyümölcseit termi a nekik adott kinyilatkoztatások és igazságok szerint. Az igaz szándékkal elmondott alázatos ima áldása lehetővé teszi a Szentlélek számára, hogy megérintse szívünket, és segítsen emlékeznünk arra, amit már e halandó életre való érkezésünk előtt is tudtunk. Miközben egyre világosabban értjük mennyei atyánk ránk vonatkozó tervét, elkezdjük felismerni az iránti felelősségünket, hogy másoknak is segítsünk megismerni és megérteni az ő tervét. A másoknak való segítsége szorosan együtt jár az is, hogy a saját személyes életünkben miként élünk az evangélium szerint. Amikor valóban azon evangéliumi minta szerint élünk, amelyet Jézus Krisztus tanított, a mások segítségére való képességünk is növekedni fog. A következő példa jól szemléltetni, hogyan tud működni ez az alapelv. Két fiatal misszionárius bekopogtatott egy ajtón, azt remélve, hogy találnak majd valakit, aki meghallgatja üzenetüket. Az ajtó kinyílt, és egy elég termetes ember üdvözölte őket, barátságosnak éppen nem mondható hangrendben. Azt hittem, már megmondtam nektek, hogy többet ne kopogtassatok be hozzám. Már figyelmeztettelek benneteket, hogyha mégis visszajöttök, az nem lesz kellemes élmény számotokra. Most pedig tűnjetek el innen. Majd pedig rájuk csapta az ajtót. A két elder tovább állt, majd az idősebb és tapasztaltabb misszionárius bátorításképpen átkarolt a fiatalabb társát. Azt azonban észre sem vették, hogy a férfi az ablakon keresztül figyeli őket, hogy biztosan megértették-e az üzenetét. Arra számított, hogy durva válasza hallatán a két fiatal majd nevetve továbbáll. Amikor azonban tanúja volt a két misszionárius közötti kedvesség megnyilvánulásának, szíve azonnal meglágyult. Kinyitotta az ajtót, és visszahívta őket, hogy osszák meg vele az üzenetüket. Amikor engedelmeskedünk az Úr akaratának, és az ő mintája szerint élünk, akkor érződik a lelke. A szabadító ezt tanította. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Jézus Krisztus tanítványává váláshoz, valamint az ő evangéliumának tanításához alapvető fontosságú egymást szeretnünk, és kifejlesztenünk azon képességünket, hogy gondolataink, beszédünk és cselekedeteink Krisztusra irányuljanak. E vágyunk felkeltése készít fel bennünket arra, hogy törekedjünk ezekre a megígért mintákra. E minták keresése közben pedig eljutunk Krisztus tanához, ahogyan azt a szabadító és az ő profétái is tanították. E tan egyik mintája a mindvégig kitartás. És áldottak azok, akik azon napon a Sionon felépítésére törekednek, mert meg lesz nekik a Szentlélek ajándéka és hatalma, és ha mindvégig kitartanak, az utolsó napon felemeltetnek és megszabadulnak a bárány örökkévaló királyságában. Mi a leghatékonyabb mód, ami által a Szentlélek ajándékát és hatalmát élvezhetjük? Az az erő, amely abból fakad, ha Jézus Krisztus hithű tanítványai vagyunk. Az a szeretet, melyet iránta és fele barátaink iránt érzünk. Az ő szeretete által a feltámadás áldása mindenkinek megadatott. A szabadító megadta a szeretet mintáját, amikor ezt tanította nekik: új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Hinckley elnök a következőt tanította. Az, hogy szeressük az Urat, nem csupán egy tanács, nem csupán egy puszta jó kívánság, ez egy parancsolat. Isten szeretete minden erény, jóság, erős jellem és jó cselekedetek melletti hűség forrása. Az atya terve úgy alakította ki a család szervezetének mintáját, hogy segítsen megtanulnunk, alkalmaznunk és megértenünk a szeretet hatalmát. Az nap, amikor a saját családunkat megalapítottuk, az én drága Annem és én elmentünk a templomba, és beléptünk a házasság szövetségébe. Ó, mennyire úgy gondoltam aznap, hogy szeretem őt. Azonban akkor még csak éppen, hogy elkezdtem meglátni, mit is jelent a szeretet. Miközben a gyermekeink és az unokáink is életünk részévé válnak, szeretetünk megnövekedett, és egyenlő mértékben árad ki mindannyiunkra. A szeretetre való képesség látszólag a végtelenségig képes növekedni. A mennyei atyánk által sugárzott szeretet egy olyan erő, mely folyamatosan a menny felé húz bennünket. Amikor megszabadulunk a világ felé húzó hatásoktól, és önrendelkezésünk által az ő társaságára törekszünk, egy olyan celesztiális erő felé nyitjuk meg szívünket, mely atyánk felé vonz bennünket. Nefi ezt az erőt olyannak írta le, mely szinte már elemészti testét. A szeretet ugyanezen ereje késztette Almát arra, hogy a szeretet énekét énekelje. Mormont olyannyira megérintette, hogy arra buzdított minket, hogy szívünk minden erejével imádkozzunk az atyához, hogy eltölthessen bennünket az ő szeretete. Az ősi és újkori szentírások is állandóan emlékeztetnek bennünket mennyei atyánknak az ő gyermekei iránt érzett végtelen szeretetére. Biztos vagyok abban, hogy mennyei atyánk állandóan felénk nyújtja kitárt karját, készen állva arra, hogy mindannyiunkat megöleljen, és csendes, mindenen áthatoló hangjával annyit mondjon. Szeretlek. A család menny által megtervezett mintája által jobban megérthetjük, hogy mennyei atyánk mennyire egyformán és teljes mértékben szeret bennünket. Tanúságomat teszem, hogy ez igaz. Isten valóban ismer és szeret bennünket. Bepillantást engedett számunkra az ő szent lakhelyébe, és prófétákat és apostolokat hívott el, hogy megtanítsák nekünk azokat a mintákat, melyek visszavezetnek hozzá. Miközben arra törekszünk, hogy magunkban és másokban felé lesszük az ismeret iránti vágyat, és miközben a felfedezett minták szerint élünk, közelebb kerülünk ő hozzá. Bizonságomat teszem, hogy Jézus valóban Isten fia. Ő a mi példaképünk, és szeretett megváltónk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
The atoning sacrifice of
Jézus Krisztus engesztelő áldozata minden eseményt felülmúl a teremtés hajnalától kezdve a soha véget nem érő örökké valóságok korszakáig. Ez az áldozat minden próféta üzenetének fő mondani valója. A mózesi törvényekben előírt állatáldozatok szintén ezt vetítették előre. Egy próféta kijelentette, hogy azok mind a nagy és utolsó áldozatra mutattak, aki Isten fia, igen, végtelen és örökké való. Jézus Krisztus felfoghatatlan szenvedést élt át ahhoz, hogy mindannyiunk bűnéért feláldozza magát. Ezen áldozat során a legnagyobb jót, vagyis a szeplőtlen bárányt ajánlották fel a legnagyobb fokú gonoszságért, vagyis az egész világ bűnéért. Eliza R. Snow emlékezetes szavaival élve, önként adta drága vérét, bűntelen életét, meghalt értünk, hogy megváltson, tiszta áldozatként. Ez az áldozat, Jézus Krisztus engesztelése, a szabadulás tervének középpontja. Jézus Krisztus felfoghatatlan szenvedése véget vetett a vérontás általi áldozatoknak, de nem vetett véget az áldozat fontosságának az evangéliumi tervben. Szabadítónk továbbra is elvárja tőlünk, hogy áldozatokat ajánljunk fel. Most azonban azt parancsolja, hogy áldozatként megtört szívet és töredelmes lelket ajánljunk fel neki. Azt is megparancsolja mindannyiunknak, hogy szeressük és szolgáljuk egymást. Lényegében azt, hogy az ő áldozatának utánzásaként áldozzuk fel a saját időnket és önző prioritásainkat. Az egyik sugalmazott himnuszban ezt énekeljük, a mennyek áldását az áldozat hozza. Ezekről az erkölcsi áldozatokról fogok beszélni, melyeket szabadítónk megkövetel tőlünk. Ezek közé nem olyan áldozatok tartoznak, melyekre rá vagyunk kényszerítve, vagy olyan cselekedetek, melyeket személyes haszon motivál a szolgálat vagy áldozathozatal helyett. A keresztény hitben történelme van az áldozatoknak, beleértve a végső áldozatot is. A kereszténység korai éveiben Róma ezreket végzett ki, a Jézus Krisztusba vetett hitük miatt. A későbbi évszázadokban, ahogy a tanok feletti viták egyre inkább megosztották a keresztényeket, néhány csoport üldözte, sőt, meg is ölte más csoportok tagjait. A kereszténység legtragikusabb mártírjai azok a keresztények, akiket más keresztények küldtek a halálba. Sok keresztény önként a Krisztusba vetett hite és azon vágya által motiválva hozott áldozatokat, hogy az Urat szolgálja. Néhányan úgy döntöttek, hogy egész felnőtt életüket a Mester szolgálatának szentelik. E nemes csoport tagjai között megtalálhatók a Katolikus Egyház vallási szervezetének egyes hívei, valamint különböző protestáns hitet való keresztény misszionáriusok is, akik egész életükön átszolgáltak. Példájuk ösztönző és lelkesítő, ám a legtöbb kereszténytől nem várják el, és nem is képesek rá, hogy egész életüket a vallási szolgálatnak szenteljék. Krisztus legtöbb követője számára az áldozathozatal azt jelenti, hogy mi magunk mit tudunk napi szinten megtenni a saját, hétköznapi személyes életünkben. Nem ismerek még egy olyan csoportot, amelynek tagjai több áldozatot hoznának e tekintetben, mint az utolsó napi szentek. Áldozathozataluk, a ti áldozathozatalotok, fivéreim és nővéreim, szöges ellentétben áll az egyéni beteljesedésre irányuló ismerős világi törekvéssel. Az első példáim erre a mormon pionírok. Hősi áldozathozataluk, melynek során az életüket, családi kapcsolataikat, otthonaikat és kényelmüket adták fel, képezi a visszaállított evangélium alapját. Sarah Rich az ezeket a pionőrökat ösztönző erőről beszélt, amikor elmesélte, mit élt át, amikor férjét, Charles-t elhívták misszióba. Valóban megpróbáltatásokkal teli időszak volt ez számomra, és a férjem számára is, ám a kötelesség arra szólított, hogy elváljunk egy időre, és tudván, hogy az Úr akaratának engedelmeskedünk, úgy éreztük, fel kell áldoznunk saját érzéseinket, hogy segítsünk megalapozni a munkád, hogy segítsünk felépíteni Isten királyságát a Földön. Ma az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza legszembetűnőbb ereje, tagjainak szolgálata és áldozathozatala. Egyik templomunk felszentelése előtt egy keresztény lelkész azt kérdezte Gordon B. Hinckley elnöktől, hogy az épületen miért nincs kereszt, a keresztény hit leggyakoribb jelképe. Hinckley elnök azt válaszolta, hogy a mi keresztény hitünk jelképe híveink élete. Valóban, a szolgálattal és áldozathozatallal teli életünk a legmegfelelőbb kifejeződése azon elkötelezettségünknek, hogy a mestert és az embertársainkat szolgáljuk. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában nincs hivatásszerűen képzett és fizetett papság. Ennek eredményeképp a gyülekezetek vezetésére és szolgálatára elhívott hétköznapi egyháztagoknak kell a számos egyházi gyűlés, és program és tevékenység teljes terhét a vállukon hordozni. Ez csupán az Egyesült Államokban és Kanadában több mint 14 ezer gyülekezetben teszik. Természetesen nem mi vagyunk az egyetlenek, ahol a gyülekezet nem hivatásos tagjai szolgálnak tanítóként és vezetőként. Ám az egyháztagjaink által felajánlott, egymás tanítására és szolgálatára fordított idő páratlanul sok. Ezt példázza azon erőfeszítésünk, hogy a gyülekezeteinkben lévő összes családot havonta egyszer házitanítók, minden felnőtt nő tagját pedig havonta egyszer segítőügyleti látogató tanítók látogassák meg. Nem tudunk még egy ehhez hasonló szolgálatról egy szervezetben sem a világon. Az egyedülálló UNS szolgálat és áldozathozatal legismertebb példája a misszionárosaink munkája. Jelenleg több mint 50 ezer fiatal férfi és fiatal nő, és több mint 5 ezer felnőtt férfi és nő szolgál misszionáriusként. 6 hónaptól 2 évig terjedő időszakot szánnak az életükből arra, hogy Jézus Krisztus evangéliumát tanítsák, és emberbaráti szolgálatot nyújtsanak a világ több mint 160 országában. Munkájuk mindig követel áldozatot, beleértve ebbe az időt, melyet az Úr munkájának szentelnek, és a saját ellátásukhoz szükséges anyagi források megteremtését is. Az otthon maradottak, szülők és más egyház családtagok szintén áldozatot hoznak azáltal, hogy nélkülözik az általuk útnak indított misszionárisok társaságát és szolgálatát. Jól példázza ezt egy brazil fiatalember esete, aki akkor kapta meg a misszionáriusi elhívását, amikor édesanyja és édesapja halálát követően neki kellett eltartani a testvéreit. Egy általános felhatalmazott elmesélte, hogy a gyermekek közösen tanácskozva miként emlékeztek vissza elhunyt szüleik tanítására, miszerint mindig legyenek készek az Úr szolgálatára. A fiatalember elfogadta a misszionáriusi elhívását, és 16 éves öccse vette át tőle a család fenntartásának felelősségét. Sokan tudnánk még példákat hozni arra, amikor egy missziós szolgálat vagy egy misszionáris támogatása áldozattal járt. Nem tudunk még egy ehhez hasonló önkéntes szolgálatról és áldozathozatról egyetlen szervezetben sem a világon. Gyakran teszik fel nekünk a kérdést, hogyan veszik rá a fiatal és idősebb tagjaikat arra, hogy ott hagyják a tanulmányaikat, vagy feláldozzák a nyugdíjas éveiket egy ilyen szolgálat érdekében? Sokszor hallottam már a következő választ erre a kérdésre. Tudván, hogy mit tett értem a szabadító, hogy a bűneimért szenvedett és legyőzte a halált, hogy újra élhessek. Kiváltságnak érzem, hogy meghozhatom ezt a csekély áldozatot, melyet az ő szolgálatára kérnek tőlem. Meg szeretném osztani azt a tudást, melyet tőle kaptam. Hogyan veszük rá Krisztus követőit a szolgálatra? Ahogy az egyik proféta mondta, egyszerűen megkérjük őket. A misszionárisi szolgálatból eredő többi áldozat közé tartoznak a misszionárosok tanításai hatására cselekvő, és így az egyház tagjává váló személyek áldozathozatalai. Sok megtért számára ezek komoly áldozatok, és akár a barátaikkal és családjukkal való kapcsolatuk elvesztését is jelenthetik. Sok évvel ezelőtt az egyik ilyen konferencián hallhattuk egy fiatalember történetét, aki akkor talált rá a visszaállított evangéliumra, amikor az Egyesült Államokban tanult. Mielőtt visszatért volna a szülőföldjére, Gordon B. Hinckley elnök megkérdezte tőle, mi fog történni vele, amikor keresztényként hazatér. A családom csalódott lesz, válaszolta a fiatalember. Lehet, hogy kiközösítenek, és halottnak tekintenek. Ami a jövőmet és karrieremet illeti, azt hiszem, minden lehetőség bezárult előttem. Hajlandó vagy ilyen nagy árat fizetni az evangéliumért? Kérdezte Hinckley elnök. A fiatal ember könnybe lábadt szemmel felelt. Hiszen igaz, nem? Hinckley elnök igenlő válaszára így folytatta. Akkor hát mi más számít? Az áldozathozatalnak ez a lelkülete ég sok új egyháztagunkban. A szolgálat és áldozathozatal további példáit fedezzük fel azon hithű tagok életében, akik templomainkban szolgálnak. A templomi szolgálat egyedülálló utolsó napi szent cselekedet, ám az ilyen áldozathozatal jelentőségének érthetőnek kell lennie minden keresztény számára. Az utolsó napi szentek körében nincs hagyománya a monastori szolgálatnak, ám megértjük és tiszteljük azoknak az áldozatát, akik keresztény hitüktől motiválva ennek a vallási tevékenységnek szentelik az életüket. Évekkel ezelőtt az egyik konferencián Thomas S. Monson elnök megosztott egy példát a templomi szolgálattal kapcsolatos áldozathozatalról. Egy hithű utolsó napi szent édesapa a Csendes óceán egyik szigetén nehéz fizikai munkát végzett 6 éven át a családjától távol, hogy elegendő pénzt gyűjtsön össze ahhoz, hogy feleségével és 10 gyermekükkel eljusson az új-zélandi templomba, hogy az örökké valóságra összepecsételjék őket. Monson elnök így folytatta. Azok, akik megértik a templomból származó örökkévaló áldásokat, tudják, ahhoz, hogy elnyerjük ezeket az áldásokat, egy áldozat sem túl nagy, és nincs az a teher vagy küzdelem, amely túl nehéz lenne. Hálás vagyok a keresztényi szeretet, szolgálat és áldozathozatal csodálatos példáiért, melyeket az utolsó napi szentek között láttam. Látom, ahogy gyakran időtök és javaitok hatalmas áldozata árán végzitek az egyházi elhívásaitokat. Látom, hogy saját költségeteken szolgáltok missziót. Látom, ahogy vidáman ajánljátok fel a szakértelmeteket embertársaitok szolgálatában. Látom, ahogy személyes erőfeszítéseitek, valamint az egyházi jóléti és emberbaráti alapok támogatása által gondoskodtok a szegényekről. Mindezt megerősíti egy országos tanulmány, amely kimutatta, hogy az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza tevékeny tagjai lényegesen több önkéntes munkát végeznek, és jóval többet adakoznak, mint az átlag amerikaiak, és sokkal bőkezőbben bánnak az idejükkel és a pénzükkel, mint az amerikai vallásos emberek felső 20%-a. Ha valaki jönni akar én után, tagadja meg magát. Az ilyen példák mindannyiunkat megerősítenek, és a szabadító e követésére és tanításra emlékeztetnek bennünket. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Az önzetlen szolgálat és áldozathozatal talán leggyakoribb és legfontosabb példáit a családjainkon belül végezzük. Édesanyák áldozzák magukat a gyermekvállalásnak és gyermekeik felnevelésének. Férjek adják magukat feleségük és gyermekeik eltartására. A családunk örökkévaló fontosságú szolgálatával járó áldozatok száma túl nagy ahhoz, hogy felsoroljuk őket, és túl ismerősek ahhoz, hogy beszélnünk kellene róluk. Látok olyan önzetlen utolsó napi szenteket is, akik gyermekeket fogadnak örökbe, többek között sajátos nevelési igényű gyermekeket is. Arra törekszenek, hogy megadják nekik azt a reményt és lehetőséget, mely korábbi helyzetükben nem adatott meg nekik. Látom, hogy törődtök a családtagjaitokkal és a szomszédjaitokkal, akik születési rendellenesség, mentális vagy fizikai betegség, illetve előre haladott koruk következményei miatt szenvednek. Az Úr is lát benneteket, prófétái pedig arra a kijelentése sarkalta, hogyha áldozatot hoztok egymásért és a gyermekeitekért, az Úr meg fog áldani titeket. Hiszem, hogy azok az utolsó napi szentek, akik önzetlen szolgálatot és áldozatot nyújtanak, szabadítunk hódolattal teli követése által, sokkal nagyobb mértékben tesznek szert örökkévaló értékekre, mint bármely más népcsoport. Az utolsó napi szentek tanulásuk és az örökkévalóságra való felkészülésük részeként tekintjük idejük és javaik feláldozására. Ez az igazság került kinyilatkoztatásra az Előadások a hitről címet viselő tanítássorozatban, amelyben az áll, hogy az olyan vallásnak, amely nem követeli meg minden dolog feláldozását, soha nincsen elég ereje arra, hogy megteremtse az élethez és a szabaduláshoz szükséges hitet. Ez és kizárólag ez az az áldozat, melyen keresztül Isten elrendelte, hogy az emberek élvezzék az örök életet. Csak úgy, ahogyan Jézus Krisztus engesztelő áldozata áll a szabadulás terve középpontjában, nekünk, Krisztus követőnek is meg kell hoznunk saját áldozatainkat ahhoz, hogy felkészüljünk arra a célra, melyet a terv nyújt a számunkra. Tudom, hogy Jézus Krisztus Isten, az örökkévaló Atya egyszülött fia. Onnan tudom ezt, hogy az ő engesztelő áldozata révén biztosak lehetünk a halhatatlanságban, és lehetőségünk van az örök életre. Ő a mi Urunk, szabadítónk és megváltónk. Őróla teszek tanúbizonságot, Jézus Krisztus nevében. Amen.
We are indeed grateful to the Tabernacle Choir and their conductors and organists.
Nagyon hálásak vagyunk a Tabernákulum kórusnak a gyönyörű zenéért, amely ma reggel megörvendeztettek bennünket. Ezen az ülésen a záróbeszélőnk Henry B. Eyring elnök lesz, az első elnökség első tanácsosa. Eyring elnök beszéde után a kórus elénekli az Izrael Szentje című záróhimnuszt. Ezután pedig Anderson Elder fogja mondani a záróimát. Eyring Elder.
I heard President Spencer W. Kimball.
Hallottam, amikor Spencer W. Kimball elnök egy konferencia ülésszakon arra kérte Istent, adjon neki megmászásra váró hegyeket. Azt mondta, idézem, hatalmas kihívások állnak előttünk. Óriási lehetőségek várnak ránk. Én örömmel nézek ezen izgalmas kilátások elébe, és alázatosan azt mondom az Úrnak, add nekem ezt a hegyet, add nekem ezeket a kihívásokat. Nagyot dobbant a szívem, mert tudtam, már addig is milyen kihívásokkal és viszontagságokkal nézett szembe. Szerettem volna hasonlóbb lenni ő hozzá, Isten hőszolgájához. Ezért egyik este próbatételért imádkoztam, melynek során bebizonyíthatom a bátorságomat. Tisztán emlékszem rá, azon az estén úgy éreztem, hittől túlcsorduló szívvel térdelek le a hálószobámban. Imám egy-két napon belül válaszra lelt. Életem legnehezebb próbatétele meglepett és alázatossá tett. Két dologra is megtanított. Először is nyilvánvaló bizonyíték volt rá, hogy Isten meghallotta és megválaszolta hittel teli imámat. Másodszor viszont elkezdtem megtanulni, miért éreztem azon az estén oly biztosan, hogy a megpróbáltatások által oly nagy áldásokat kaphatunk, melyek kárpótolnak mindenért, bármekkora árat fizetünk is értük. A viszontagság, amely azon a régmúltban tűnő napon ért, mára apróságnak tűnik azokhoz képest, amelyekben azóta volt részem nekem és szeretteimnek. Sokan közületek olyan fizikai, lelki és érzelmi próbatételeket élnek át most, amelyek miatt felkiálthatnának, amint az Isten egyik nagyszerű és hű szolgája tette, akit jól ismertem. Ápolója hallotta, amint fájdalmában felkiált az ágyban. Egész életemben megpróbáltam jónak lenni, akkor hát miért történik ez velem? Idézett bezárva. Tudjátok, milyen választ adott az Úr Joseph Smith proféta hasonló kérdésére a börtöncellában. Idézem, és ha verembe vetnek, vagy gyilkosok kezébe, és halálos ítéletet mondanak rád, ha levetnek a mélybe, ha tajtékzó hullámok ármánykodnak ellened, ha ádás szelek válnak ellenségeiddé, ha az egek sötétséget gyűjtenek, és az elemek mind összefognak, hogy eltorlaszolják az utat, és mindenek felett, ha magának a pokolnak az állkapcsa tárja is ki, nagyra a száját utánad. Tudjad, fiam, hogy mindezen dolgok tapasztalatot adnak neked, és a javadra válnak majd. Az emberfia mindezek alá ereszkedett. Te talán nagyobb vagy ő nála. Tarts ki tehát utadon, és a papság veled marad, mert az ő határai ki vannak szabva, nem léphetik át. A te napjaid ismertek, és éveid nem számláltatnak kevesebbnek. Ne félj tehát attól, amit az emberek tehetnek, mert Isten örökkön örökké veled lesz.
Talán nincs is jobb válasz arra a kérdésre, hogy miért érkeznek próbatételek, és mit kell tennünk, mint azok a szavak, melyeket maga az Úr mondott, akit rettenetesebb próbatételek értek annál, amit mi el tudunk képzelni. Emlékeztek szavaira, amikor azt tanácsolta, hogy ő belévetett hitünkből adódóan, tartsunk bűnbánatot. Idézem, ezért megparancsolom neked, hogy tarts bűnbánatot. Tarts bűnbánatot, különben lesújtok rád szájamnak rudjával, és dühömmel, és haragommal, és szenvedéseid keservesek lesznek. Hogy milyen keservesek? Azt nem tudod. Hogy milyen áthatóak? Azt nem tudod. Igen, hogy milyen nehezen elviselhetők? Azt nem tudod. Mert íme, én, Isten, mindenkiért elszenvedtem ezeket a dolgokat, hogyha bűnbánatot tartanak, akkor ne szenvedjenek. De ha nem hajlandók bűnbánatot tartani, akkor úgy kell szenvedniük, ahogy nekem, amely szenvedés nyomán még én, Isten, mindenek között a legnagyobb is reszkedtem a fájdalomtól, és minden pórusomból véreztem, és testemben és lelkemben is szenvedtem, és azt kívántam, hogy ne igyam ki a keserű poharat, és visszarettenjek. Mindazonáltal dicsőség legyen az Atyának. Én ittam, és befejeztem előkészületeimet az emberek gyermekeiért, idézetbe zárva. Ti és én hiszünk benne, hogy akkor tudunk átvergődni a megpróbáltatásokon, és feléjük emelkedni, ha hisszük, hogy van balzsam Gileádban, és az Úr ígérete szerint nem hagy el minket. Ezt tanította nekünk Thomas S. Monson elnök is, hogy segítsen minket és azokat, akiket szolgálunk a magányosnak és lesújtónak tűnő megpróbáltatásokban. Monson elnök azonban bölcsen azt is tanította, hogy időbe telik az ezen ígéretek valóságába vetett hit alapjának megvetése. Talán láttatok már ennek az alapnak szükségességét olyan valaki ágya mellett, aki készen állt feladni a mindvégig kitartás harcát. Ha a hit alapja nem ágyazódik be a szívünkbe, akkor elvész a kitartáshoz szükséges erő. Ma szeretném elmondani, ismereteim szerint hogyan fektethetjük le ezt a rendíthetetlen alapot. Nagy álazattal teszem ezt, két okból is. Először is, mondandóm elcsüggesztheti azokat, akik hatalmas viszonttagságok közepette küzdködnek, és úgy érzik, hitük alapja omladozik. Másodszor pedig, tudom, hogy életem végéhez közeledve egyre nagyobb próbatételek állnak még előttem. A receptet, amit most elmondok, még próbára kell tennem saját mindvégi kitartásommal. Fiatal férfiként dolgoztam egy építési vállalkozón, aki új házak alapjait fektette le. A nyári melegben kemény munkát jelentett a föld előkészítése, ahová később beöntöttük a beton alapot. Gépek nem voltak. Csákányt használtunk és lapátot. Az épületek tartós alapjainak lefektetése akkoriban kemény munka volt. Türelmet is igényelt. Miután beöntöttük a betont, megvártuk, hogy megkössön. Bármennyire is szerettük volna haladni a munkával, az alap kiöntése után még jó sokáig vártunk, mielőtt eltávolítottuk volna a zsaluzatot. A kezdő építkező számára pedig még lenyűgözőbb volt annak aprólékos és időigényes folyamata, amikor gondosan fémrudakat helyeztünk a formákba a kész alap megerősítéséhez. Hasonló gondossággal kell előkészítenünk hitünk alapjának talaját, ha ellen akarunk állni a viharoknak, amelyek mindenki életében bekövetkeznek. Hitünk szilárd alapját személyes fedhetetlenségünk adja. Ha következetesen a jót választjuk, amikor csak választás elé kerülünk, az keményre döngöli a hitünk alatti földet. Ezt már gyermekkorban elkezdhetjük, hiszen minden lélek Krisztus lelkének ajándékával születik. Ezen lélek által tudhatjuk, mikor helyes és mikor helytelen Isten szemében az, amit teszünk. Ezek a választások, melyekből a legtöbb napom, akár több száz is adódik, készítik elő a szilárd talajt, amelyen felépülhet a hitünk. A fémkeret, amely köré hitünk anyagát öntjük, Jézus Krisztus evangéliuma, annak minden szövetségével, szertartásával és tantételével együtt. A tartós hit egyik kulcseleme annak helyes megítélése, hogy mennyi időt kell a megszilárduláshoz. Ezért nem volt tőlem bölcs dolog életem oly korai szakaszában magasabb hegyekért és nagyobb próbatételekért imádkozni. A szilárdulás nem következik be automatikusan az idő múlásával, de mindenképp időt igényel. Nem elég csak megöregedni. Isten és mások kitartó, teljes szívvel és lélekkel végzett szolgálata alakítja át törhetetlen lelki erővé az igazságról való bizonyságot. Most azokat szeretném biztatni, akik kemény megpróbáltatásokat élnek át, és úgy érzik, hogy a gondok csapásai alatt elenyészik a hitük. A gondok maguk elvezethetnek hitetek megerősödéséhez és rendíthetetlenné válásához. Moroni, mormon fia, a mormon könyvében elmondta nekünk, hogyan következhet be ez az áldás. Megtanítja annak egyszerű és nagyszerű valóságát, hogyha a hitnek akár csak egy ágacskáját is megragadva teszünk valamit, akkor Isten képes gyarapítani azt. Idézem, és most én, Moroni, ezen dolgokat illetően mondanék valamit. Meg szeretném mutatni a világnak, hogy a hit remény lett, és nem látott dolgokat jelent. Ne vitatkozzatok tehát azért, mert nem láttok, mert hitetek próbatétel előtt nem kaptok tanúbizonyságot. Mert hit által volt az, hogy Krisztus megmutatta magát atyáinknak, miután feltámadta halálból, és addig nem mutatta meg magát nekik, amíg nem hittek benne. Kellettek, szükségszerűen voltak tehát olyanok, akik hittek benne, mert a világnak nem mutatta meg magát. Mivel az emberek hittek benne, ezért jelent meg a világnak, és dicsőítette meg az Atya nevét, és módot adott arra, hogy mások is részesüljenek a mennyei ajándékban, hogy remélhessék azt, amit nem látnak. Ezért, ha hiszitek, ti is remélhettek. Ti is részesei lehettek ennek a mennyei ajándéknak. A hit legbecsesebb részecskéje, melyet védenetek, és amilyen mértékben csak lehet, használatok kell, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit. Moroni így tanított ennek a hitnek a hatalmáról, idézem, és soha senki nem tett csodát addig, amíg nem volt hite. Először tehát hittek Isten fiában. Beszélgettem egy hölgyel, aki hihetetlen veszteségek átvészeléséhez kapott csodálatos módon elegendő erőt csupán azzal, hogy a végtelenségig ismételgette a szavakat. Tudom, hogy jó megváltóm él. Ez a hit és a bizonyság e szavai felsejlettek a homályban, amely elfedte ugyan, de nem törölte ki gyermekkora emlékeit. Döbbenten hallottam egy másik hölgyről, aki megbocsátott valakinek, aki éveken át bántotta őt. Meglepődtem, és megkérdeztem tőle, miért döntött úgy, hogy megbocsát, és elfelejti a rossz indulatú bántalmazás hosszú éveit. Csendben azt mondta, ez volt a legnehezebb, amit valaha is tettem, de tudtam, hogy meg kell tennem. Ezért megtettem. Abba vetett hite, hogy a szabadító megbocsát, ha ő is megbocsát másoknak, a békesség és a remény érzésével készítette fel őt arra, hogy szembenézzen a halállal, mely csupán néhány hónappal azután, hogy megbocsátott bűnbánatot nem tartó ellenségének bekövetkezett. még valamivel biztatnám azokat, akik éppen nem tudják, vajon elegendő lesz-e a Jézus Krisztusba vetett hitük a mindvégi kitartáshoz. Abban az áldásban volt részem, hogy ismertem néhányatokat a hallgatóságból, amikor még fiatalok és életerősek voltatok. És a körülöttetek lévőkét, meghaladó tehetségeitek ellenére, mégis annak megtétele mellett döntöttetek, amit a szabadító tett volna. Bőséges áldásaitok közepette megtaláltátok a módját annak is, hogy segítsetek és gondoskodjatok azokról, akiket a ti élethelyzetetekből akár le is nézhettetek, vagy figyelmen kívül hagyhattatok volna. Amikor kemény próbák jönnek, ott lesz a kitartáshoz szükséges hit, amely akkor épül fel észrevétlenül, amikor Krisztus tiszta szeretetét tükrözve cselekedtek, szolgáltatok másokat, és megbocsátottatok, ahogy azt a szabadítót tette volna. Azzal vetettétek meg a hit alapját, hogy úgy szerettetek, ahogyan a szabadító szeretett. És ő érte szolgáltatok. Ő belé vetett hitetek olyan jó szívű cselekedetekhez vezetett, amelyek még a jövőben is reményt fognak hozni nektek. Soha nem késő megerősíteni a hit alapját. Mindig van rá idő. A szabadítóba vetett hittel bűnbánatot tarthattok, és bocsánatért folyamodhattok. Biztosan van valaki, akinek megbocsáthattok. Van valaki, akinek köszönetet mondhattok. Van valaki, akit szolgálhattok, és akit felemelhettek. Megtehetitek bárhol is vagytok, és bármennyire is egyedül és elhagyatottnak érzitek magatokat. Nem ígérem, hogy vége lesz a viszontagságaitoknak. Nem biztosíthatlak titeket arról, hogy próbatételeitek csak egy pillanatnyinak tűnnek majd. Az élet próbatételének egyik jellemzője az, hogy úgy tűnik, mintha lelassítanák, majd szinte megállítanák az időt. Ennek megvannak az okai. Az okok ismerete talán nem nyújt túl nagy vigaszt, de türelmessé tehet. Ebből az egyetlen tényből erednek. Mennyi atyánk és a szabadító tökéletesen szeretnek, ezért fel akarnak készíteni benneteket arra, hogy örökre, ővelük, családokban éljetek. Csak azok lehetnek ott, akik Jézus Krisztus engesztelése által tökéletesen tisztára mosták magukat, és megváltoztak. Édesanyám majdnem 10 évig küszködött a rákkal. Próbatételei során többek között kezelések, operációk, majd végül ágyhoz kötöttség jelentette. Emlékszem, hogy édesapám, aki ott volt, amikor édesanyám kilehelte lelkét, ezt mondta. Egy kislány hazament, hogy megpihenjen. Temetésén az egyik beszédet Spencer W. Kimball elnök mondta. Emlékszem, hogy méltatásában valami ilyesmi is elhangzott, idézem. Néhányan talán azt gondoljátok, hogy Mildred azért szenvedett oly sokat és oly hosszan, mert tett valami rosszat, ami miatt próbatételekre volt szüksége. Nem. Isten csak csiszolni akart rajta még egy kicsit. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor az élek legnehezebb és legkönnyebb időszaka és áldást jelenthetnek.
As well as the easiest of times in life can be a
lélek vezetésével minden helyzetben választhatjuk azt, ami helyes. Rendelkezünk Jézus Krisztus evangéliumával, amely formája és vezeti az életünket, ha azt választjuk. És mivel a proféták kinyilatkoztatják nekünk, hol van a helyünk a szabadulás tervében, tökéletes reménységgel és a békesség érzésével élhetünk. Az Urat szolgálva soha nem kell azt éreznünk, hogy egyedül vagyunk. Vagy senki nem szeret minket, mert ez soha nincs így. Érezhetjük Isten szeretetét. A szabadító angyalokat ígért mindkét kezünk felől, akik felemelnek. Ő mindig betartja a szavát. Bizonyságot teszek arról, hogy az Atya Isten él, és hogy szeretett fia, mi megváltunk. A Szentlélek megerősítette az igazságot ezen a konferencián, és újra meg fogja tenni azt, ha később meghallgatjátok és tanulmányozzátok az Úr felhatalmazott szolgáinak üzenetét. Thomas S. Monson elnök az Úr prófétája ma az egész világ számára. Az Úr őrködik felettetek. Isten az Atya él. Az ő szeretett fia Jézus Krisztus, ami szabadítunk. Az ő szerete soha el nem múlik, és erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our Heavenly Father, as we conclude this session of conference, our
drága mennyei atyánk, hálásan köszönjük neked, amit hallottunk és amit éreztünk. Nagyon hálásak vagyunk a profétánkért, Monson elnökért. Támogatjuk őt. és imádkozzunk érte. Imádkozzunk azért, hogy jobban csinálhatjuk azt, amit kell csinálnunk. Imádkozzunk a gyermekeidért az egész világon, főleg azok, akik szenvednek, és szükségük van a segítségedre. Segíts nekik, hogy forduljanak Krisztushoz, hogy találják azt a reményt, amit adhat. Várjuk azt a napot, amikor élhetünk békén, és mindezt mondjuk Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been the first session of the 100.
Ez volt az utolsó napok Szentjének Jézus Krisztus Egyháza 182. éves általános konferenciájának első ülése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Morbon tabernákulum kórusa szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsoraként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni, vagy bármely egyéb módon felhasználni.
Recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.